Köszöntöm Önöket, ez itt a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Szabadon választható lesz a heti kétszeri futballoktatás a közoktatásban. Ezt nyilatkozta az Emberi Erőforrások Minisztériumának politikai államtitkára. Ritvári Bence szerint ezen kívül más sportágak is bekerülhetnek a kerettantervekbe. Németh Zoltán interjúja.
Az iskolák maguk döntik el, hogy melyik az a sport, amivel különösebben kívánnak foglalkozni. Biztos lesz, aki a focit választja, lesz, aki a vitorlázás, lesz, aki a biciklizést. Mindegyiknek már megvan most is a kerettanterve, de továbbiakon dolgozunk a kosárlabdázókkal, dzsúdósokkal, tornaszövetséggel vagy atlétikai klubbal, pontosan azért, hogy minél többféle kosárlabdás, kézilabdás és egyéb hasonló kerettantervek is legyenek, és maguk az iskolák döntik el, hogy melyiket választják.
Miért kell ezt az iskolai kerettantervbe foglalni? Miért nem lehet mondjuk külön órákra járatni azokat a fiatalokat, kisiskolásokat, akik vonzódnak valamelyik sportág iránt?
Az lenne a lényeg, hogy valamilyen sport megtetszen a fiataloknak úgy az iskolák alatt, hogy utána még évtizedekig az egész életük során azt a sportot űzik.
Hát de lehet így fogalmazni, akkor minden egyes iskolában, akár tornaórákon, akár azon kívül rúgják a bört. Tehát van foci, jelen van a foci már most is, és az előző évtizedekben is jelen volt az iskolákban. Miért kell ezt úgymond hivatalossá tenni?
Ez egy segítség az iskoláknak, hiszen hogyha van egy ilyen kerettanterv, akkor mivel most már jóval több testnevelés óra van, mindennapos testnevelés bevezetése óta, éppen ezért ez egy segítség a tornatanároknak, hogy miként tervezzék ezeket az órákat.
Jó, hogy mondja a mindennapos testnevelést, mert az ezt kritizálók azt mondják, hogy már ennek sincs meg a feltétele, tehát hogy rengeteg iskolában nincs tornaterem.
Van olyan iskola, aminek van saját tornatereme, van, aminek sportpályája van, van, akinek tornaszobája van, de mindenhol a helyi igények szerint tudták megteremteni azt a lehetőséget, hogy hol sportoljanak a fiatalok hetente ötször, van, ahol helyi sportegyesületekkel működnek együtt, van, ahol más intézményekkel is, így oldották meg.
De akkor mondjuk egy belvárosi iskolában hol lehet focizni?
A belvárosi iskolák számára is megteremtődtek a lehetőségek arra, hogy akár az iskolán belül, hogyha van tornaterme, akár más szomszédos intézményem ezt meg tudják tenni, de ezt természetesen anyagilag is támogatja a kormány, hiszen 2014-ben és 2015-ben is 3x3 milliárd forintot biztosítottunk tornaterem, tanúszoda, tanterem építésére. Az előző években sok-sok milliárd forint fedezetet biztosítottunk erre, és a következőkben is természetesen, mint hazai forrásból, mint EU-s forrásból.
A heti iskolai két foci órának plusz az ehhez kapcsolódó taktikai elemek tanításához rendelnek pénzt, plusz pénzt?
Mert az elmúlt időszakban is voltak olyan projektek, amelyek kifejezetten akár felszerelést, tehát labdákat, focilabdát, medicinlabda vagy más mérőeszközöknek a beszerzését segítették elő az iskoláknak, hogy egységcsomagban ezeket megkapták. Természetesen a későbbiekben is lesznek olyan támogatási formák, ahol akár a tornatárak továbbképzésével, akár eszközök biztosításával segítjük az iskoláknak a testnevelés oktatását.
De nincsen semmi baj azzal, hogyha valaki mondjuk nem akar focizni, hanem mondjuk egy 8. kerületi iskolába vitorlázni szeretne.
Nyilvánvalóan mindenhol a helyi adottságokat kell megvizsgálni, de a szülők, a tornatanárok, az iskola vezetése együtt tud ebben döntést hozni. A köznevelési fejlesztéseinek az egyik fő iránya a szülők minél nagyobb mértékű bevonása az iskolai életbe, az iskolai döntésekbe. Nyilván ezeket a kérdéseket is, ahogy korábban hasonló kérdéseket megvitattak és eldöntötték, így kell a következőkben is ezt megtenni, nyilván a helyi adottságok alapján.
Katedra.
A jövő iskolája. Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?
Tanári segédanyagokat ad ki a Magyar Tanárok Egyesülete annak érdekében, hogy a kortárs szerzők művei hangsúlyosabban jelenjenek meg az irodalom tanításban. A szervezet elnöke szerint azért kell több kortárs irodalmat oktatni, mert az a gyerekek jelenéről szól, és egyúttal segíti a klasszikusok megértését is. A segédanyagban ajánlott írókat az EGON díjasok közül választják ki. Herceg Zsolt kérdezte Arató Lászlót, a Magyar Tanárok Egyesületének elnökét.
Ez a díj, ez olyan, mint egy világító torony, abban az értelemben, hogy segít eligazodni, orientálódni a korszak irodalmában. Nagyon különböző tudós szakemberek választják ki azt a könyvet, kritikusok és irodalomtörténészek, amelyet az adott év terméséből a legmaradandóbbnak tekintenek. Tehát ez egy előválasztás a tanár számára, és a Magyar Tanárok Egyesülete ezt a zsűri által elvégzett előválasztást hangszereli tanórára, feldolgozza a szakirodalmat, hozzáteszi a saját agyát, minden szerző, és nem egyszerűen elemzéseket ad azt is, hanem olyan óravázlatokat, amely a legkorszerűbb módszertani eszközökkel az adott mű tanítását segíti, konyhakészanyagot ad a tanárnak, hogy ne legyen magára hagyva a kortárs irodalom tanításában.
Miért tartják fontosnak, hogy több kortárs
irodalmat tanítsanak a gyerekeknek.
Darvasi Lászlótól fogok lopni egy friss mondatot. Azt, hogy ma milyen az életünk, hogy milyen a szerelem ma, milyenek a társadalmi problémák ma, milyen a nyelv ma, azt nem tudhatjuk meg a legnagyobb régi íróktól sem. Tehát arról Jókai nem tud, Petőfi nem tud, hogy ma milyen az élet. Természetesen az igazi klasszikusok mindig olyan életproblémákat exponálnak, amelyek minden időben érvényesek. Na de azért arról, hogy ma ezek az életproblémák milyen kontextusban jelennek meg, vagy milyen új életproblémák vannak, azt csak a kortársakon keresztül lehet közvetíteni. És a gyerekeknek ez rettenetesen fontos, meg az irodalom tünetes sikeressége szempontjából rettenetesen fontos, hogy bebizonyosodjék, hogy az irodalom az rólunk szól, és a mi világunkat segít értelmezni, és önmagunkat segít értelmezni. Tehát az önértelmezés mással nem helyettesíthető eszköze. Ráadásul az új irodalom, a régi irodalom elevenen tartásában is meghatározó szerepet játszik. Az egyik elv, amit követünk, az a régieket megszólító újak, a múlt műveivel párbeszédben lépő jelenkori művek elve. Vagyis azt állítjuk, hogy Vallasti Bálint verseinek jót tesz, hogyha egy olyan modulban tanítjuk őket, ahol Vas István, Orbán Otto és Kovács András Ferenc Vallasti parafrázisai vannak. Vagy Anakreon versei mellé Csokonai verseit érdemes tenni, de Vas István verseit is, vagy Géher István verseit is. Pérei János Asztali Zene című társalgási drámája kiválóan tanítható Csehov és Ibsen társalgási drámáival. Pérei Paulusza fantasztikusan izgalmassá teszi, ha persze eredendően izgalmas Anyegint. Vagy Péterfi Kitömött Barbár című műve, amely Kazinciról szól, az a magyar felvilágosodás tanításának adhat egy teljesen új és izgalmas megközelítést.
Katedra. A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Nyílt levélben kírja a pedagógusok szakszervezete a Nemzeti Pedagógus Kar tagjait, hogy ne szavazzák meg az etikai kódex bevezetését a szervezet november 14-i közgyűlésén. A pedagógusok szakszervezete korábban alkotmánybírósághoz is fordult az etikai kódex kapcsán. A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke úgy véli, ha az alkotmánybíróság nem dönt másképp, akkor a szervezet szavazni fog az etikai kódexről. Szabó Gergő összeállítása következik.
Nyílt levélben kéri a pedagógusok szakszervezete a Nemzeti Pedagógus Kar tagjait, hogy a szervezet november 14-i közgyűlésének napirendjéről vegyék le az etikai kódexet, hangsúlyozta Galló Istvánné, a szervezet elnöke, aki kiemelte, arra kéri a résztvevőket, hogy ne járuljanak hozzá az etikai kódex kiadásához.
A pedagógusok szakszervezetének alapvetően az a kifogása, hogy a mi szakmai véleményünk szerint a Nemzeti Pedagógus Kar nem alkothat kötelező magatartási szabályokat, már pedig az etikai kódex ez. Mégpedig mi az alaptörvényre hivatkozunk, mert az mondja meg, hogy kötelező magatartási szabályt alaptörvényben felhatalmazott jogalkotói hatáskörrel rendelkező személyek vagy testületek alkothatnak, a Nemzeti Pedagógus Kar pedig ebben a felsorolásban nincs benne.
Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke viszont azt mondta az Inforádiónak, hogy ha az alkotmánybíróság nem dönt másképp, akkor a szervezet a törvényi előírás alapján elfogadja az etikai kódexet.
Számunkra ez a törvény írja elő azt, hogy etikai kódexet kell alkotnunk, és előírja, hogy ebben mik legyenek benne. Alapelvek, eljárási rend, joggal jártunk el, amikor ezt a szervezet létrehoztuk. Nyilván, hogyha az alkotmánybíróság pedagógusok szakszervezetének fog igazat adni, akkor belül kell vizsgálnunk ezt az álláspontot.
A szakszervezeti vezető szerint ezzel a kódexsel jelentősen beavatkoznának a pedagógusok munkájába.
Egész etikai kódexnek a pedagógus társadalom számára leginkább az az üzenete, hogy megint meg akarják rendszabályozni a pedagógus társadalmat, mintha a pedagógus társadalom nem tudná, hogyan kell a munkáját végezni, hogyan kell a hivatáshoz méltóan viselkedni. Nem kell ezt egy ilyen szabályzatba rögzíteni.
Galló Istvánné felidézte. Korábban azt kérték az alkotmánybíróságtól, hogy állapítsa meg, hogy a nemzeti köznevelési törvénynek az etikai kódex megalkotására és kiadására vonatkozó rendelkezés sértik-e az alaptörvényt.